népzene kedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! A Nyírlugos Szabadság telepi népdalkör Summás dalai indították Táncházban című műsorunkat, s bár azt hiszem, már mindenhol vége van az aratásnak, sőt, a hétvégén, augusztus 20-án már az idei lisztből készül az új kenyér, mégis a Kis Magyar Néprajz című sorozatból és a rádió archívumából érdemes megismernünk az arató munkások, a summások életét, illetve az aratáshoz kapcsolódó egyes szokásokat. Mostanában többször is hallhattak egy-egy válogatást, egy-egy előadást a Magyar Rádió archívumából, mely remélem mindannyiunk épülésére szolgált. Remélem, önök is egyetértenek velem abban, hogy az archívum kincseit nem szabad hagyni feledésbe merülni, rendszeresen újra meg kell hallgatni elődeink remek műsorait. Most például a Kis Magyar Néprajz sorozatból a vándor arató munkásokról Takács Lajos előadását, melyet az emődi pincegazdák aratási dalai követnek.
A feudális korról szólva némelyek nagyon is mereven értelmezik azt az elzártságot, ami általában jellemző volt a kor falvaira, városaira. A későbbi időszakhoz képest kétségkívül széttagoltabban, elzártabban élt a népesség, és nagyobb mértékben szorult önellátásra, valamint a helyi termelési lehetőségek kiaknázására. Mégis, még a viszonylag egyszerű munkák között is akadt olyan, amely nagyobb helyváltoztatásra, vándorlásra késztette a lakosságnak nem is csekély hányadát. Ilyen volt mindennek előtt az év legfontosabb munkája az aratás. Mert bár ez időben viszonylag csekély volt a népsűrűség, és bőven állt rendelkezésre művelhető föld, de a talaj feltöréséhez, megszántásához szükséges igásállatokkal már nem mindenki rendelkezhetett. Még ha jogi és egyéb kötöttség nem is gátolta volna a föld használatát, de a művelés tényleges lehetősége, feltételek sokaknál hiányzott. Így a lakosságnak nem is kis része kiszorult a közvetlen fölhasználat lehetőségéből, és ha kenyeret akart, azt részes munkával kellett megkeresnie. Erre adott jó alkalmat az aratás, amelyet a nagyobb földtulajdonosok is igyekeztek gyorsan elvégeztetni, nehogy a hosszúra elnyúló munkát a nagy szenveszteség bosszúja meg. Ezért is alkalmaztak aratáskor olyanok is munkásokat, akik egyébként éven át egyedül vagy robotosokkal dolgoztak. És ezért szegődtek a nagyszámú szegénységgel rendelkező helységek lakói olykor messze vidékre is, ahol az aratás révén jó keresetet remélhettek. De nem csak a falvak jobbágy népe, hanem a mezővárosok, városok szegényei, de még iparosai is, akik nyáron mesterségükben nem dolgoztak, aratni mentek. A falvak, városok aratás idején időnként úgy kiürültek, hogy megállt a megszokott élet. Nem csodálkozhatunk, hogy ez időre az iskolák mellett a hivatalok és boltok is bezártak, sőt némely helyen még a törvénykezés is szünetelt. Komárom 1640-es városi jegyzőkönyvébe olvasható például, hogy tempore messis, azaz aratás idején, az törvények megszűnnek. Így az sem tűnhet különösnek, hogy ez időre még a rabokat is kiengedték, hogy a télire valót megszerezhessék maguknak. De ami a legkülönösebb, aratás idején például a török korban még a végvári harcosok is elszélettek, hogy aratni tudjanak. A nyugat-magyarországi végvárakról írta Keglevics Miklós 1645-ben, hogy a végvári szegénylegények 3-4 mérföldre is elmentek aratni. 1648-ban pedig a körmendi kapitány adott hírt arról, hogy hadinépe elment, kepében aratni idézük, mivel szegényeknek kenyerük nem volt. Az arató munkások vándorlása 18. századtól az alódiális gazdálkodás nekilendülésétől fogva még nagyobb méreteket öltött, főképpen a hegyes vidékekről a termékenyebb síkságok felé irányult. Sok idegen nemzetiségű is, sőt külföldi arató is jött ekkor a termékenyebb alföldi vidékeinkre. A 18. századi feljegyzések gyakran emlegetik ezeket, és köztük elsősorban a bugerokat, akik Nyugat-Szlovákiából jöttek az Alföldre, a kránicokat, akik a szlovéniai Krajna környékéről valók, akik főképpen a Dél-Dunántúlon tevékenykedtek. Az arató munkások nagyarányú vándorlásának természetesen sokirányú gazdasági és kulturális hatása is megmutatkozott. Legközvetlenebbül mégis az újabb arató eszközök elterjesztésében tűnt ez ki. Azt már Fritz Krüger is kimutatta, hogy például Franciaországban az újabb típusú speciális aratószerszámnak, a félkasza formájú volantnak elterjedése szintén évnyi pontossággal nyomon követhető az arató munkások vándorlásának útvonalán a termékeny folyóvölgyekben. Nálunk viszont a lassúbb sarló felváltásában, a termelékenyebb aratókasza elterjedésében vállaltak a munkások fontos szerepet. Az aratókaszák formái közül a Nyugat-Dunántúl egyes helységeiben szinte a felszabadulásig fennmaradt úgynevezett nehéz aratókasza elterjedése mindenképpen a vándor uradalmi aratók tevékenységével függ össze. Nem véletlen, hogy egy nyugat-dunántúli arató kaszák párjait a kutatás az Alpok vidékén találta meg.
Sej tiszta búzát szedeget a vadon, de szépen szól az emődi nagy harang, azt veri ki mind a két oldalát. Sej szerettelek barna kislány hiába, azt verik ki mind a két oldalára. Sej szerettelek barna kislány hiába, sej barna kislány, ha tudtad, hogy nem szeret. Miért nem írtál egy szomorú levelet? Írtad volna, tetted volna postára, sej, hogy ne legyek
egész falu csúfjára.
Itt vár volna, tettek volna postára, sehogy ne legyek egész falu csúfjára. Sehogy ne feküdj a szél a bogja tövébe, körül van az rózsafával ültetve. Könnyebb volna száz rózsafát kivágni, sehogy mint te tőled is a nyalom elválni. Sehogy, aki legény, jöjjön velem kaszálni. Ne csak mindig halányokkal cicázni, vágok olyan sűrű rendet a réten. Sehogy, kilenc kisvány nem szedik fel a héten. Vágok olyan sűrű rendet a réten. Sehogy, kilenc kisvány nem szedik fel a héten. Megérett a búza, kalász, ne lehet már várni. Szégyen a lánynak, a piros barna lánynak, a legény után járni. Én nem jártam világ életembe, de nem is járok soha. Van már nékem szép szeretőn, ki ellen harcsolva. Learadtuk már a termés zavolt Árpád gyúza. Pihenőre tehetjük már a sarlót a kazát. Kaszás legény a babáját vígan ölelgeti, amiért az aratásban tartott szemez még. Kaszás legény a babáját vígan ölelgeti, amiért az aratásban tartott szemez még.
Ismét a Kis Magyar Néprajz sorozat egyik előadása következik Táncházban című műsorunkban. Az arató ünnepekről Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató mesél.
1867-ben jelent meg Réső Enssel Sándor Magyarországi Népszokások című munkája. Különböző lapokban már korábban közzétett gyűjtéseit rendezte kötetbe, elsősorban a származási hely vagy a szokás tárgyának ABC rendjébe. Könyvének rendkívüli értéke, hogy az ország különböző vidékeiről körülbelül két évtized alatt gyűjtött anyagot közölt, nem csak magyar, hanem a hazai nemzetiségi területekről is. Például 50 lakodalmi, illetőleg házasságkötéssel kapcsolatos szokásleírásból a következő nemzetiségekkel találkozunk. Baranyai Sokác, Berkenyei Szendehelyi Sváb, Breznobányai Tót, Felső-Dunatáji Német, Horvát Határőrvidéki, Nyitrai Tót, Szlavóniai Szerb, Szilágysági Olá, Trencsényi Hornyák, Verhovinai Rutén. A házasságkötéssel kapcsolatos szokások mellett a születéshez és a halálhoz fűződő jeles napi különféle alkalmakhoz kapcsolódó, valamint célszokások találhatók Réső Enssel Sándor könyvében. A különféle alkalmakhoz kötődő szokások között találunk fonóbeli, szüreti, disznótori, aratószokásokat is. Ez utóbbiakat, az aratószokásokat vizsgáljuk meg közelebbről. Előjáróban el kell mondanom, hogy aratási ünnepet általában csak ott tartottak, ahol nagyobb földterületen kalákában vagy részes aratokkal dolgoztattak. Az ünnepség is annál nagyobb volt, minél nagyobb volt a föld, minél nagyobb úr volt a föld tulajdonosa. Arató ünnep tehát ott volt, ahol más gabonáját aratták. Különösen sok szlovák aratómunkás jött az Alföldre részért aratni. Most hallgassanak meg néhány részletet Réső Enssel Sándor alföldi arató ünnep leírásából. Mikor az Alföldön aratnak, nem elég hozzá a környék népe, meghivatnak erre a felföldi Tóth atyafiak is, kik ilyenkor az Alföldet egy kasza s nyele kíséretében beutazzák. Ezek pénz helyett bizonyos gabonarészt kapnak, s elláttatnak az aratás egész ideje alatt étellel. Délfelé már a magyar menyecskék hátukon, kezükben vagy szamára rakodva hozzák ki a meleg ételeket, a friss kenyereket. Mikor vége az aratásnak, felosztják, mi megy a gazdának, mi a munkásoké. Az utolsó nap az ünnep. Bemennek a faluba, az uraság házához, a gazdatisztje lakához, ott átnyújtják a kalászkoszorút és jót kívánnak. A Zsitva mellékéről szóló aratási ünnep leírásában a szlovák vándor aratómunkások elszegődését így írja le. Zsitva melléke, noha elég népes ugyan, azonban a nagyobb munkatételeknél mégsem nélkülözheti az idegen erőt és segítséget, mely tekintetben a tótok kivált gabonatakarásnál igen hatalmas segítők. Megindulásuk többnyire előre megkötött szerződések alapján történik, rendes megindulási idejük pedig Péter Pál napja. Ezen időtájban hemzseg soraiktól az országút, dalaiktól visszhangzik a Zsitva vidéke. Nem egyszer hegedű és dudaszó mellett nyitnak be a magyar helységekbe. Nem csak nappal, hanem holdvilágos éjjeleken is dolgoznak. Bevégezvén nehéz feladatukat, azt szokás szerint ünnepéllyel zárják be, összeszedvén a határ minden vadvirágait, azokból s gabonaszálakból koszorút kötnek. Ezen korona alakú fejéket a víztől legkevésbé iszonyodó férfi fejére teszik. Aztán körmenetszerű ünnepéllyel a felkoszorúzott férfi vezetése alatt Isten dicsőítő és gazdát dicsérő sokféleképp változó dalt az utcákon át egész a gazdaudvaráig dalolva a határból hazafelé indulnak. Az alföldi és a Zsitva melléki aratás és arató ünnepek leírása jól mutatja a szlovák vándor arató munkások nem csak segítséget, de eseményt is hoztak a falvak életébe. Már bevonulásukkal, s majd az arató ünneppel, de ellátásuk kapcsán is kapcsolatba kerültek az érintett helységek lakóival. Egyes megjegyzések mellett, melyek a felvidéki vándormunkások bizonyos étel és italkedvelésére vonatkoznak, munkájuk teljes megbecsülése jellemzi résőenssel felfogását, s valószínűleg a korabeli közfelfogást is.
Tátrai Zsuzsannát hallották az arató ünnepekről, s most következzenek Szlovák Dallamok Táncházban című műsorunkban Szokolai Dongó Balázs játszik dudán egy szlovák dallamot, majd a Sajó Banda és Répási Ivet felvétele szól, felsőgömöri szlovák népzene. 1976-os és egy 1965-ös műsor részlete következik Táncházban című műsorunkban. Mindkettő a summások életéről szól.
A mezőgazdasági munkásszerződéseket, így a summás szerződéseket is az 1898 évi úgynevezett rabszolgatörvény alapján állították ki. A vasmegyei Dobronics József is az ország szegényebb tájairól került a nagybirtokokra.
1937 tavaszán munkára szerződtem, Lesaljai pusztára. A fizetés, ahogy a szerződés diktálta. Ottan volt 20 pengünk havonta, és a 6 hónapra pedig 7 mázsa 50 kiló buza. A marokszedőknek és a kötélvetőknek pedig 6 mázsa buzájog volt erre a 6 hónap időre, és 18 pengő volt havonta. Tehát ez volt a nyári keresete, a téli kenyerét is ebből kellett biztosítani. Vállalkozó, aki szerződtetett bennünket, a szállításra megrendült szekereket a Döröskei utcán állította fel, és onnan továbbra szállítottak be bennünket a körmendi vasútállomásra. Ott egyszerű marha vagonokba, abba rakottunk be szerszámokat, és mi magunk is vagonokba mentünk. Tehát az utazásunk Bakonybankon végződött, és onnan szállítottak be bennünket a gazdaságba. Nagy kupac szalma várt bennünket ott a barak előtt. És hát mérgelődtünk, hogy hát ha még a hájánkat se készítették el, mire ide érünk. A barak lóistálókból állott, annak előtt még be nem rendezkedtünk mink. 80 személy ebbe a barakba helyezkedett el. Szarvaskánt halastó, Döröske, és még más falukból is úgy olyan formában, hogy a teremnek az egyik szélében nők voltak, és nős emberek feleségestől, a másikban pedig férfiak voltak. Sok esetben nem bírtunk a balhákkal és a patkányokkal. Az vettük észre, hogy a patkányok az orunkon futkoznak éjszakának idején, alig tudtunk aludni. És a ruházatunk pedig bármilyen ünnepi ruhánk volt, és nem tudtuk elhelyezkedni máshova, szeged vártunk a falakba, és oda aggattuk fel a ruháinkat.
Vasárnaponként a Szőcei Monek Anna és a többi summás és parasztlány kiment a Bakonyér partjára.
Ott melegítettük a vizet egy üstbe, ott kimostuk a ruhákat, sajnos nagyon piszkos volt, amiben egész héten dolgoztak az emberek, a szombaton vetették le. Akkor összeszedtük a ruhákat, hát bizony nagyon sokat kellett vele dolgozni, mert kifőzni nem lehetett, csak leforráztuk őket. Akkor abba egy kicsit állott, hogy megnyomkodtuk, akkor kivittük a Bakonyérbe, ott kiöblítettük, kiteregettük oda végig, sajnos kilencet magamra egy lánynak mosni, akkor még a ruhákat szárítás után megreperálni, összerakni, kivasalni mindent, mire végezett az ember délet, de hát mit csináljon az ember, amikor a kevés fizetésből még mellette egy lányok azt kellett vállalni, hogy rendbe tehesse az egész ruhákat. Sajnos akármilyen koszossak, piszkossak voltak azok a ruhák, már bizony a férfiakon is, éppen úgy, mint mi rajtunk nőkön. Nagyon elpiszkozódott az a ruha, igyekeztünk vasárnap, hogy rendbe tarthassuk, summásokról, bármit mondtak, azért mégis igyekeztünk magunkat tisztán tartani, hogy másik héten tiszta ruhába öltözhessünk.
Főzni pedig Cigány Zsuzsanna főzött.
10 éves koromban elkezdtem a mezőgazdasági munkát, már rá voltam utalva. 9-en voltunk testvérek, én voltam az idősebb, nekem mennyi kellett, amikor tudtam már dolgozni. 10 éves koromban visszahordó, azután 12 éves koromtól 19-ig én mindig marokszedő voltam, aratóknál. 19 éves koromban már elkezdtem a főzést, 19-től 36-ig főztem az aratóknak, meg a nyári munkásoknak. Kaptunk 70 deka lisztet naponta, abból kellett 1 kiló kenyeret előállítani. Meg kaptunk 20 deka főzőlisztet, kaptunk 3 deka zsírt, kaptunk 5 deka babot, 2 deka sót naponta. Mást abból még nem tudtunk előállítani, mint bablevest, vagy babfőzeléket, vagy krumplilevest, krumplis tésztát, grízes tésztát, ez napról napra csak így ment. Hozták nekünk harmadik községből a húst. Mire ideért, akkorra már nem is volt jó. Többek között egyszer én aztán visszavittem az intéző úrhoz, ő visszaküldte, hogy áztassam ki, és el lehet használni. Én újra visszavittem hozzá, hogy nem használható a hús. Ő meg azt mondta, hogy lázító vagyok. Én bújtogatom föl az embereket. Én azért a húst csak letettem neki a folyosóra, és ott hattam, és én főztem mást az embereknek. Az emberek azt mondták, hogy jó van. Miért főzzem meg? Azért, hogy én megmondtam neki. Ha munkás emberek vagyunk is, de emberek vagyunk.
Sötét felhők vándorolnak az égen. Maradásom nincs ezen a vidéken. Az van írva fel a vándor felhőkre. Szerettelek, babám, de itt hagytál örökre.
Intéző úr, háza előtt van egy fa, párosával áll a summás alatta. Közepébe intéző úr beszélget, gyertek, lányok, 6 hónapra fizetek. András bácsi, az Isten áldja meg magát. Maga jó volt, 6 hónapig mi hozzánk. Maga jó volt, az intéző volt kutya. Verje is meg, értünk az egek ura. Sejha életemnek a legszebbik korába, summás voltam a siskai tanyába. Vesse lángot új siskának kellő közepe, sejha, csak még egyszer kimehettem belőle. Intéző úr, kikérünk egy koronát, hagyj vegyünk a bablevesre paprikát, mert nagyon sós vagy, Kozmás, a bableves, nem ehet a szegény summás eleget.
Először azt legyen szíves elmondani, hogy kitől tanult ezeket a summás dalokat.
Hevesből voltak summások, és együtt dolgoztunk, és együtt kombináltuk. Volt például olyan eset, hogy az egyik lány ellopja a másiknak a cipőjét, és már másnap nótát csaptunk róla.
Emlékszik erre a
dolog? Emlékszem. Mikor már én 18 éves voltam, már én akkor cipőt lopni tanultam. Én loptam el a babás Rozi cipőjét, azért kísérnémeti be a csendőr.
És valóban elkísérték a csendőrök, hogyha hát, eltűnt valamelyik summás lánynak a cipője?
Hát nem, de vissza kellett neki hozni. Hát a csendőrt ezért nem hozták oda, de vissza kellett neki hozni.
Szoboszlai Pálné hány évig volt summás?
3-ig. 3 évben 6-6 hónapig.
És na, nagyon sokára telt el az a 6 hónap?
Hó, reggel 4-től este 9-ig. Bizony sok volt az.
Mivel telt el egy nap?
Hát kérem szépen, a répa sorba. Egyeseltünk, kapáltunk.
Az elébb énekelt egy népballadát. Azt kitől tanulta?
Azt is ott szerkesztettük. Egyik egyet tudott, a másik másat tudott. Azt. Hát tetszik, hogy egész nap kapáltunk, vagy egyeseltünk abban a répasorban. Hát volt rá idő, hogy kikombináljunk ilyeneket.
és este volt még kedvük leülni citeraszó mellett énekelget.
Még táncoltunk is.
Kikkel táncoltak?
Hát a véres legényekkel, ugyan kivel.
Kinek a birtokán volt Summás?
Báró Harkányi János. Én ott laktam azon a tanyán. Az én apám ott alkalmazott. Tessék nézni, mink sehol a világon nem voltunk ki a tanyából. Mink csak ott így csináltuk. Vagy kitaláltuk magunk, vagy pedig len azok hozták. Ez csak így volt.
Hol volt a bárónak a tanyája?
Új Siska.
Hány ezer holdja volt a bárónak?
Ja, hát én ezt nem tudom, de rengeteg. Azt tudom, hogy 99 tanyája volt. Itt, ezen a környéken, meg a jó Isten tudja, hogy hol.
És hogy voltak ezek a citerás bálak, amikor összejöttek a summások táncolni, dalolni, énekelni?
Tetszik tudni, hogy volt? Úgyhogy alig hittük, hogy megebédeljünk vasárnap, már jött a citera, a harmonika, aztán jártuk.
Meddig tartott egy ilyen summás bál?
Kérem, nálunk olyan rend volt, hogy 9 órától takarodó volt. Olyan intézőnk volt.
Hány összetört emberi sors fájdalmas hajog azokban a balladás hangú, olykor a könnyeken át is mosolygó dalokban, amelyek közül megszólaltat egyet Szoboszlai Pálné.
Házunk előtt van egy véneperfa, alatta egy diófa nyoszója, benne fekszik egy barna menyecske, mellette a ringófa bölcsőcske. Lábával a bölcsőt két ringassa, szájával a babáját altatja. Aludj-aludj, szerelem virága, szerelemből jöttél a világra. Barna legény, tekints fel az égre, meg arra a síró gyermekedre. Tekintettem, mikor megcsaltalak, de már most a jó Istenre bízlak.
Valami kis igaz történet van-e ebben a dalban? Mert általában egy igaz magva szokott lenni ezeknek a daloknak. Itt például egy lánynak és egy legénynek a történetét énekelte el.
Hát így van. Ez is az. Ez is igaz, mert ez így történt, és erről is csaptunk egy nótát.
Ez egy megtörtént dolog
az
volt.
A férfi hidegen hagyta, és ez a lány, ez aztán ő kombinálta magának ezt a nótát. Ezt az Ilona nótát. Ezt Hevesből hozták.
Pesten csináltattam egy aranyos házat, ablakot is rája éppen 300-at. Egyiken könyököl horvát szép Ilona, másikon könyököl Szalontai Gyula. Horvát szép Ilona, mondj engem uradnak, mondj engem uradnak, vagy hitves társadnak. Inkább mondanálak százszor komondornak, mint egyszer uramnak, vagy hitves társamnak.
És miután abbahagyta a summásságot, utána mit csinált?
Az intézőnél szolgáltam 5,5 esztendeig, onnan pedig férhez jöttem ide, Egesztályra.
És most jelenleg mit csinál Magdi néni?
Háziasszony vagyok.
Férje mit dolgozik?
Hát nem dolgozik, sajnos beteg, vadőrkülönben.
Gyerekek?
Egy fiam van, most katona.
De mi a foglalkozása?
Gépkocsi vezető.
Nem? Azóta sokat fordult a világ.
Bizony.
El tudna mondani most egy gesztei történetet? Itt. Hát, hogy mulatnak a mai fiatalok? Hogy szórakoznak?
Hát már csak én nem járok most a bálba, a jó Isten áldja, meg a jányok járnak.
Na de azért néha el szokott jönni, megnézni
hát
a lányokat.
Jártam akkor, mikor még a fiam járt, de már összesen lehet hasonlítani. Hát az a szép cigányzene, mint akkor volt, meg így kolopálnak, megrázzák a csörgőt, mint a gyerekeknek. Én csak a cigányzenét szeretem, vagy a harmonikát. Mink már öreg asszonyok vagyunk, tetszik.
De azért moziba, színházba csak
hát
jár.
Azért. mikor alkalmam van, de hát az uram beteges sajnos.
Ismét a Kis Magyar Néprajz sorozat előadása következik Táncházban című műsorunkban. Küllős Imola néprajzkutató a summások költészetét mutatja be.
Vannak a magyar népköltészetnek olyan alkotásai, amelyeknek eredetét nem fedi százados homály, hanem úgy szólván a szemünk előtt keletkeztek és virágzottak ki. Ilyen például az egész summás költészet, azoknak a daloknak, nótáknak nagy csokra, amelyeket a summások énekeltek, mert azok a legsajátabb életükre, örömeikre és problémáikra vonatkoztathatók voltak. Summásoknak nevezték azokat a mezőgazdasági idénymunkásokat, akik 2-4-6 hónapra csoportosan leszerződtek egy-egy 1000 holdnál nagyobb birtokra, s ott elsősorban a munkaigényes kapás növények művelését és betakarítását végezték. Járandóságuk az előre kialkudott készpénz, termény és nyers élelmiszer volt. A summások olyan vidékekről jártak el dolgozni, mint az ország északkeleti része és Zala, ahol a viszonylag nagyobb népsűrűség miatt nagy volt a munkaerőfelesleg, s a kevés földdel rendelkező, illetőleg föld nélküli falusi lakosság megélhetése nem volt biztosított. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági bérmunkának ez a formája csak a múlt század 80-as éveitől vált gyakorlattá, az úgynevezett summás népköltészet születését is erre az időre tehetjük. A summások énekelte dalok legnagyobb része országszerte ismert népdal, katona, szerelmi vagy béres dal, ezeket formálják át úgy, hogy a saját életük vízhangozzék benne. A summás költészet tulajdonképpen kis ciklusokból áll, amelyek az elszegődéstől a munkába töltött napok eseményein át, a hazatérésig megörökítik a summás élet mozzanatait. Sajátos, hogy bár más alkalmi jellegű munkacsoportosulásnak, a kubikusoknak és az aratóbandáknak is volt maga alakította költészete, mégis a summások dalaiban kapott legerősebben hangot a fennálló társadalmi viszonyok miatti elégedetlenség. Dalaikban megszólták nem csak a nekik közvetlenül parancsoló intézőt, hanem magát az uraságot is, aki egészségtelen, piszkos szállás helyett, például a kisem takarított ökörisztálót jelölte ki lakhelyükül. Mivel a zárt közösségben meghatározott ideig dolgozó summások élete a választott bandagazda szigorú felügyelete alatt sok hasonlóságot mutatott a katonasorssal, érthető, hogy a katonadalok elsődleges forrásul szolgáltak a summás költészet kialakításához. Lám, milyen egyformán háborog a katona és a summás a rossz élelmezés miatt. Kapitány úr az istenit magának, egye meg a sűrűjét a zupának, vagy egye meg, vagy adja a kutyának, ne adja egy 3 éves bakának. Így a katonadal. Intéző úr, Isten verje meg magát, egye meg már maga a többi babját, vagy egye meg, vagy adja a kutyának, ne adja a szegény dolgos summásnak. Mondja a summásnóta. Szintén igen kevés változtatás kellett ahhoz, hogy a katonasors, a katonai elöljárók elleni panaszdalok a summás költészet szerves részévé váljanak. Az őrmester úrból intéző úr, a kaszárnyából barak lesz, s a katona vagy bakaszót a summás kislány summás legény kifejezés helyettesíti. Az így átalakított dalok politikai mondani valójához azt hiszem nem szükséges kommentár. Ha még egyszer tüzes mennykő lehetnék, a novai szállodába beütnék, agyonütném azt a kutya főorvost, aki engem katonának besoroz. Ha én egyszer tüzes mennykő lehetnék, intéző úr szobájába lecsapnék, agyonvágnám intéző úr magát is, meg azt a sok ingyen élő kutyát is. A summások dalköltészete mindazokat a sajátosságokat elevenen megmutatta, amelyekre a hagyományos népköltészet kutatásakor csak több-kevesebb biztonsággal tudtunk következtetni. Hogy például csak az a dal lesz divatos, terjed el egy szűk közösségen kívül is, amelyiknek stílusa gördülékeny, s tartalma is érvényes minden summás csoport életére. A dalok elterjedését nagyban segíti az ismerős, fülbemászó dallam kiválasztása is. Ezért van az, hogy summás dalaink szövegeinek többségét a közismert új stílusú dalok dallamára éneklik.
A summások költészetéről Küllős Imola néprajzkutatót hallották, s természetesen summás és katonadalok zárják Táncházban című műsorunkat. Énekel a Sárándi férfi dalárda, kiket a Szeredás együttes kísér. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
Let me. Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.